Hello, Peti!
Na, hello! Nem abban maradtunk, hogy nincs több Hello, Peti?
De ez a jubileumi 10. adás.
Az biztos.
Ahol sztárvendéget hívtam.
Sztárvendéget hívtam, elhívtam Elzát. Hello!
Sziasztok!
Szia!
Akit, hát beharaggoztunk már jó rég, legalább 3 adással ezelőtt, ugyanis nem lehet úgy a fotózásról beszélni, hogy ne essen szó a macskaköröm portfólió, macskakörön bezárva a portfólióról. Tehát nagyon sokszor szóba került a fotózás kapcsán a divatfotózás, azon belül a portfólió készítés, és megígértük, hogy fogunk hívni valakit, aki autentikusan tud erről mesélni, mert ez nem én vagyok. És ha minden igaz, akkor Elza lesz az, aki kicsit minket bevezet a fotózás ilyen irányú rejtelmeibe. Nekem legalábbis ezek a elvárásaim, vagy az egész adásnak.
A feltételezéseid, és mit kell tudni Elzáról?
Nem tudom, szerintem meséljen magáról egy picit.
Mit kell tudni rólad? Hogy kerülsz te a portfólióhoz?
Én hosszú évekig modellkedtem, és nagyobb ügynökségeknél telt engem, mert 17 évesen megtaláltak a modellkedéssel, és akkoriban én egy nagyon vékony fiatal lány voltam, akit az iskolában mindig csúfoltak, és nem is gondoltam magamról, hogy valaha modell lehetek. És majd mondták az ügynökség vezető, hogy milyen szép vagyok, és hogy mennyire jó lennék modellnek, de akkor ugye nem hittem el nekik, mert ugye nem is gondoltam komolyan, szüleim is mondták, hogy nem hiszik, hogy én erre alkalmas vagyok. Majd több ügynökség is megtalált, és így kezdtem el modellkedni, és akkor nagyon sok felé utaztam külföldön a modellkedéssel, Európában, Ázsiában és Amerikában is, és nagyon megtetszett a divatvilág, és a modellkedés után úgy döntöttem, hogy szeretnék én is egy modellügynökséget, ahol fiatal tehetségeket fedezhetek fel, és kísérhetek végig az útjukon.
Tehát, és most arra akkor már nem is modellkedsz egyáltalán, hanem modellügynökséggel foglalkozol.
Igen. Ez egy fiatal ügynökség, most alapítottam, és folyamatosan modelleket keresünk.
Ez egy aktív dolog? Tehát ez nem úgy működik, hogy te ülsz otthon a számítógép előtt, és várod, hogy hozzá jelentkezzenek, hanem ez egy aktív kereső munka?
Igen. Igen, folyamatosan Budapest utcáim, mert körbenézni új fiatal tehetségek után, illetve vidéken is, de nagyon sokszor a közösségi oldalakon, tehát ismerősökön, családtagokon keresztül, tehát ez egy ilyen elég aktív dolog, igen.
Én azt akartam elmondani, hogy ezzel a kapcsolatunkról a legérdekesebb az, hogy nekem benne van a telefonomban a neved és telefonszámod legalább 5 éve. Úgyhogy mi valószínűleg, és amikor Facebookon bejöltük egymást, én annak a tudatában jelöltelek vissza, hogy mi ismerjük egymást, valószínűleg valamelyik fotózáson találkoztunk. Aztán amikor elkezdtünk beszélgetni erről a podcastről, akkor derült ki, hogy konkrétan nem tudjuk egymást hova tenni, hogy hol találkoztunk. Ez is mutatja azt, hogy mennyire szövényes ez a fotós szakma. Tehát találkozol az élet, mint egy év alatt találkozol egy 50 modellel, mondjuk fel ennyi fodrásszal, meg sminkessel, akkor ott vannak még ugye a modellügynökségek képviselői. Egy idő után nagyon nehéz rendet tenni a nevek között. Gondolom, ez neked még nehezebb, hiszen talán sokkal több névvel találkozol, mint egy fotós.
Igen, elég nehéz. Nekem egy külön Excel táblám van erre, hogy ki
osan. Ezek szerint nem voltam benne.
De a fotósok benne voltak, csak arra nem emlékeztem, hogy pontosan hol találkoztunk. De tudtam, hogy ismerek, azért is jelöltelek be Facebookon, csak azt nem tudtam, hogy pontosan melyik bemutatóra, vagy melyik fotózásról.
Mindenesetre egy jó közös röhögés volt, amikor kiderül. Akkor megkerestelek ezzel.
Senki nem tud senkiről.
Ja. Én azzal kezdeném, ha nincs ellenetekre, hogy mindjárt itt az elején azt mondtam, hogy idézőjelbe helyeztem a portfólió kifejezést, és magának az adásnak is ez az apropója, és többször utaltam már rá korábban, hogy ez a portfólió dolog, ahogy mi ezt a neten nevezzük, ahogy a fotós társadalom is nevezi, ahogy az emberek nevezik, hogy portfólió készítés, portfólió fotózás, ez a kifejezés így önmagában nem létezik.
Ezt kérdezed, vagy mondod most?
Ezt így mondom, tehát ezt bátran mondom. Tehát ez egy kifejezés, ez abban a formájában, hogy köznyelv használja, ez így nem létezik.
Igen, ugyanis abban a formában nem.
Modellkönyv létezik? Vagy?
Tulajdonképpen mind a kettő létezik, a portfólió és a modellkönyv is, de amikor az interneten nagyon sok olyan hirdetés van, hogy portfólió fotózás és mögötte egy ár, az tulajdonképpen azt szerintem a tesztfotózás, csak van egy kisebb fajta fogalomzavar, hogy portfólió és a tesztfotózás között, ugyanis a portfólió vagy a modellkönyv, az több tesztből, több munkából, magazinokból, mindent, a modell, amit az élete során munkákat vállal.
Tehát azt mondod, hogy a portfólió akkor egy ilyen repertoár kéne legyen, vagy egy ilyen referencia, míg egyetlen fotózásból nem lehet kellő referenciát összeállítani.
Az elkezdi a modell életútját, az a tesztfotózás. Aha. És utána abból szépen építik fel, de ez mindig cserélődik, mindig változik, mindig alakul, és így egyre több lesz a modellnek a könyvében, a portfóliójában. Ez egy olyan, mint egyfajta
önéletrajz, nem?
Valaki egy munkahelyre jelentkezik, és ott felsorolja, hogy hol dolgozott, milyen munkákat végzett, milyen élettapasztalat, tehát milyen tapasztalata van. Tehát ez ugyanaz.
Aha.
És nem névjegykártya van, hanem ott hagyunk egy szetkártyát. A névjegy, tehát a modelleknek a névjegye, amin a képei vannak, illetve a neve.
Szetkártya gyakorlatilag egy ilyen kivonatolt portfólió, hogy a 3-4 legjobb kép, vagy legnagyobb munkának a referenciája rajta van.
Igen.
Ellátva a sípőbőség és derékbőség adatokkal.
Igen. Tehát pontosan az, hogy általában a legjobb képeket arra válogatják ki, uh-huh. illetve ezen szerepelnek, ahogy mondtad, az adatok a modellről, hogy milyen magas, milyen méretei vannak.
Aha. És az elérhetősége is ezen van? Vagy az elérhetőség az ügynökségen keresztül?
Kizárólag ügynökségen keresztül, ugyanis a high fashion világában minden egyes modell ügynökséghez kötött különböző városokban. És a modelleknek, ugye, mivel mindenki jó munkákat szeretne elvállalni, és a modellek szülei is szeretnék úgy tudni, hogy a modellek jó helyen vannak, ezért nagyon fontos, hogy az ügynökség felügyelje őket. Tehát, hogy kizárólag az ügynökség számát, elérhetőségét adják meg, ezért is vannak ezek a kártyák. És ekkor az érdeklődő ügyfelek, fotósok, vagy bárki, aki a modellel szeretne dolgozni, megkeresi az ügynökséget, és az ügynökségben a bookerek eldöntik, hogy ő elvállalja ezt a munkát, mennyiért vállalja azt a munkát, tehát minden, ami ezzel kapcsolatos, mindig az ügynökség dönt a modell sorsáról. Tehát
annyi mindent említettél már, ami fölveti a további izgalmas kérdéseket. Említetted a szülők szerepét. Ez azért van, mert hogy már fiatalkorban el kell kezdeni, vagy fiatalkorban kezdik az emberek a modellkedést? Ezért lehet fontos a szülők megnyugtatása?
Több szempontból is fontos a szülőkkel való együttműködés, ugyanis egy az ugye, hogy fiatalkorúak még a modellek, tehát nagyon fiatalon kezdik ezt a szakmát, és nagyon fontos, hogy a modell ügynökség és a szülők együtt tudjanak dolgozni. Tehát, hogyha a modell ügynökség valamit szeretne a fiatal lányjal vagy fiúval, akkor az fontos, hogy a szülő azzal egyetértsen, fontos, hogy együtt tudják a fiatal lányt vagy fiút vezetni a további modell karrierjében, mert ugye mindenki karriert szeretne építeni, de az ugye egy hosszú összetett folyamat, tehát az nem egy-két hónap alatt alakul ki, hanem évek munkája alapján. És hogyha egyetértés van a szülők és a ügynökség valamit a modell között, akkor egy nagyon szép együttműködés alapján a modellt ugyanúgy, mint ahogy az iskolában, és fel tudják készíteni arra, hogy mi az a legfontosabb dolog, amit szeretnének vele, hova szeretnék küldeni, milyen ügynökségekhez, és így nagyon fontos ugye, hogy a modell azt tanuljon is mellette, illetve hogy képezze magát más területeken is, és ugyanúgy tudjon a modellkedéssel is haladni. Tehát ez egy elég...
Érdemes a szülőknek elmenni? Tehát, hogy segítsen neki kiválasztani, hogy melyik ügynökséghez regisztrál, vagy beleszóljon abba, hogy melyik munkánkat vállalja el, vagy legyen jelen a fotózáskor, vagy hol van a határa eddig?
Én is hasonlót szerettem volna kérdezni. Tételezzük fel, hogy egy aggódó apuka vagyok, akinek van egy 14 éves, nagyon lelkes kislánya, aki egész nap nézi a tévét, és más sem lát, mint hogy énekesek, nagy sztárok, modellek vonulnak fel alá, szállnak ki a limuzinokból, vonulnak végig a vörös szőnyegen, és neki borzasztóan szimpatikus ez az élet, szeretne felvágni adott esetben még a barátnő előtt az iskolában. Tehát én egy ilyen apuka vagyok, és megkeresek egy modellügynökséget a lányommal, hogy hát szeretnénk a lányomnak egy portfóliót készítetni, és szeretném, hogyha a lányom modell lenne. Mi nagyjából az első olyan lépés, amit rendbe kell tennünk, amit tisztán kell látni az édesapának, a szülőknek, és a gyermeknek egyaránt? De mik az első kérdések, amit ti tesztek fel az ügyfeleitek számára?
Uh-huh.
Talán az első...
Igen?
és nem akartam Szabad Csaba szavába vágni, csak ez itt talán egy kicsit, hogy összefügg ez a két dolog.
Igen, igen. Szerintem az első és legfontosabb dolog, amikor a szülők ügynökséget választanak, mert ugye a szülő választja ki végső soron az ügynökséget, ő az, akinek ebben már nagyobb élettapasztalata van, hogy kire meri rábízni a gyermekét, hogy az ügynökség, akit választ magának, abban megbízzon. Tehát a bizalom az nagyon-nagyon fontos ebben a kérdésben. Mert amikor a szülő rábízza egy ügynökségre a gyermekét, utána abban már ugyan szakmailag nem tud beleszólni, hogy milyen fotósokkal teszteltetik a modellt, illetve milyen munkákra küldik el, milyen külső ügynökségeknek, mert ugye ő nem ismeri ezt a piacot. Tehát azért kell neki egy olyan...
Az nem gáz, ha valaki anyuval érkezik a castingra?
Jó kérdés.
Én úgy gondolom, hogy ha ameddig nem megy be magára a castingra az ügyfelekkel beszélni, addig azzal nincsen probléma.
Tehát, de a váróteremben ott lehet aggódó anyuka.
Igen, eleinte valószínűleg elkísérik a gyermeket, de egy idő után már nem.
Tehát, ez a gyakorlat is? Bocsánat. Ez a gyakorlat is, hogy a fiatal lányok első találkozása hármasban, négyesben történik?
Mert mind kivel?
Veletek. Tehát, hogy elhozzák a gyerekek a szüleiket jellemzően, vagy inkább egyedül intézik? Tehát az a lány, aki elég rátermett arra, hogy modell akarjon lenni, tőle elvárjátok, hogy egyedül is elmerjen menni egy ilyen castingra? Az elsőre mondjuk?
Persze. Én mondjuk nálunk az ügynökségnél, a víziónál ez úgy szokás, hogy én megyek velük az első castingokra. Tehát megmutatom nekik, hogy milyen az a casting, hogyan viselkedik, illetve hogy egy kicsit úgy beleszokjon. De ezt, én ezt úgy gyakorlatban így valósítom meg, hogy ne a szülő menjen vele, hanem inkább én, hogyha itt vagyunk Magyarországon, vagy akár külföldön is. Szerintem az egyfajta magabiztosságot tud adni a modellnek, hogyha valaki olyan van vele, aki esetleg dolgozott ebben, vagy tudja, hogy hogyan kell beszélni az ügyféllel.
Fotózásról még nem beszéltünk, talán még odébb is van. Én jellemzően nem engedek be például senkit a fotózásra. Tehát csak az lehet ott, akinek szakmailag dolga van. Neked is az a tapasztalatod, hogy rokon, unokatestvér, barát, csak rossz hatás a szakmai értelemben kifejtve, de nem feltétlenül inspiráló a modell számára?
Nagyon sokszor. Ez egyébként modell függő is, mert valamelyik modellt megnyugtatja, ha ott van a szülő, valamelyik modellt pedig kifejezetten zavarja. Tehát ez egyfajta személyiség függő is. Én úgy vagyok vele, hogyha a szülő és a modell ragaszkodik hozzá, akkor nyugodtan menjen el a fotózásra, beszélnek egy picit a fotóssal, megismerkednek, és amikor a szülő úgy gondolja, hogy biztonságban van az első 10-15 perc után, akkor szerintem ő nyugodtan el is tud menni, és akkor tudnak tovább dolgozni a modell és a fotós. Tehát fontos, hogy jó képek szülessenek, és a legtöbb fotós tényleg jobban szereti, hogyha a modellel egyedül tud dolgozni.
Hát szerintem csak úgy képzelhető egyébként a munka. Tehát akkor engem, mint apukát megnyugtattál arról, hogy te komoly ügynök, na, komoly ügynökség vagytok, elbeszélgettünk akár hármasban, négyesben is, és mi a következő lépés? Beszéltünk tesztfotózásról, beszéltünk arról, hogy a tesztfotózás anyagaiból és a munkákból áll össze a portfólió, beszéltünk arról, hogy mindebből készül egy szetkártya, amivel ti majd később, hogy mondják szépen, nem házaltok, de ti ezzel mutatjátok be a modelljeiteket, a ti partnereiteknek. Tehát a partnereitek pedig valószínűleg divatcégek lesznek?
Hát igazándiból én úgy gondolom, hogy minden egyes modellügynökség, tehát minden városban más a modellügynöksége az adott modellnek. És amikor egy külföldi ügynökséghez kerül a modell, amennyiben egyébként kiskorú a modell, tehát 14-15-16 éves, azaz 18 éves kor alatt van, akkor nagyon sokszor az első útjára a szülő is utazik. Tehát, hogy valamelyik szülő, aki éppen tud vele menni, az igenis a modellt elkíséri az útjára. Ez nagyobb biztonságot ad a szülőknek is, illetve a gyereknek is, a modellnek is. És a külföldi ügynökségek, akikhez azonban a modell kerül, miután elkezdi a karrierjét, ők igen, az ő ügyfeleiknek mutatják be, akik nagyobb divatcégek, nagyobb márkáknak a casting direktorai, akkor különböző fotósokat ismernek meg, akikkel később vagy tesztfotókat fotóznak, vagy kampányokat, ők folyamatosan tesztelik a modelleket, hogy tudnak-e majd később esetleg egy munkában együtt dolgozni velük. Tehát azért ez egy elég kemény munka a modellkedés, és amikor elkezd a modell a fotósokkal dolgozni, sztálisztokkal, fodrászokkal, sminkesekkel, mindig különböző, mindig más ügyfelekkel. Nagyon izgalmas és érdekes munka, és egyben nagyon sok mindenkit megismer a modell az utazásai során, illetve a munkái során, de tényleg van egyféle hangnem, amit meg kell ütni az ügyfelekkel kapcsolatban, egyfajta viselkedésmód, és ez azért nagyon fontos, hogy erre felkészült legyen, amikor az utazásai elindulnak.
Van akkor egy ilyen átmenet, hogy eleinte a modell fizet a tesztfotózásért, aztán később elképzelhető bartell, aztán amikor jönnek a fizetős munkák, akkor meg neki fizetnek azért, hogy lefotózhassák?
A mi ügynökségünknél, a Víziónál az a szokás, hogy ha mi valakit szeretnénk, mint modellt, és szerződtetjük az ügynökségünkhöz, akkor ő neki mi biztosítjuk ezeket a fotózásokat, tehát ezt mi fizetjük neki. Aha. És mi csak abból lesz utána bevételünk, jövedelmünk, amit mi adunk neki munkát, és abból egy bizonyos százalék.
Igen, korábbi adásban említettük a Petivel, hogy vannak azok az ügynökség, akik mindenkit sok munkával kecsegtetnek, aztán pénzt kérnek azért, hogy készíthessenek egy portfóliót, vagy egy tesztfotózást róla, holott teljesen kézenfekvő lenne azt mondani, hogy majd ezt az első munkájából vonják le, ha tényleg tudnak munkát adni, vagy ők állják, mert bíznak benne, hogy ki tudják közvetíteni. De uh-huh. Akkor így le a kalappal ezelőtt a hozzáállásáról.
Hát meg arról nem is beszélve, hogy én most az adás előtt próbáltam kicsit rákeresni arra, hogy a portfólió fotózásról mit mond az internet, és tonna számra találkoztam olyan jellemzően egyébként fotós hirdetésekkel, a fotósok kínálják szolgáltatásként a portfólió fotózást, és ez még a kisebbik izgalom. A másik az, amikor olyan ügynökségekkel találkozom, ahol egyáltalán nem profi képanyagot látok az ügynökség weboldalán, és a fotózások díjai nagyjából 100-200 ezer fontot is elérhetnek, még akkor is rendkívül sok, hogyha úgynevezett modelltanfolyamot is kínálnak ezek a cégek. Én egyáltalán nem hallottam róla, hogy a modelleknek tanfolyamot kéne elvégezniük a modell szakma elején, küszöbén. Erről mi a véleményed? Lehet tanulni? Léteznek ilyen modelltanfolyamok, ahol nehogy isten járást tanulnak? Vagy saját magukat kisminkelni? Uh-huh. Hallottam? Miről?
Hallottam ilyenekről, de én úgy gondolom, hogy ahol én is dolgoztam, illetve az összes ilyen high fashion ügynökségnél, hogy kellhetnek ezek természetesen, tehát a modellnek szépen kell járni, jól kell pózolni a kamera előtt, illetve tudnia kell szépen megjelenni a castingokon, sminkben, ruhában, de ezt úgy gondolom, hogy ez az ügynökségnek a feladata, tehát aki felveszi a modellt, annak igenis kötelessége valahol a modellt megtanítani arra, hogy pontosan hogyan legyen professzionális a szakmában, és ő ezt nem tudhatja elsőre saját magától. Ugye még egy fiatal lányról beszélünk, aki gimnáziumba járt, tehát még annyira nincsen erről, tehát nem jól informált ezzel kapcsolatban. Hogy ezt mindenféleképpen az ügynökségnek kell, hogy felkészítse, és én nem gondolom, hogy ezért külön költséggel járna.
De akkor létezik egy modelltanfolyam? Én beiratkozhatok egy modelltanfolyamra, és két hét múlva mehetek is a kifutóra?
Peti, már most is mehetsz a kifutóra.
Még az igaz. Az óriási rutin, ami mögöttem van.
Én úgy gondolom, hogy így külön, hogy modelltanfolyam,
megfogtalak.
Szerűnek. Tehát, hogyha az ügynökség jól felkészíti a modellt, tényleg kivállalt, hogy a modellel foglalkozik, ez mindenféle plusz költség nélkül, szerintem akkor nincs szükség külön modelltanfolyamra.
Aha. És mennyire tanult képesség az, hogy valaki modell, és mennyire hozott tulajdonság? Lehet arányokat felállítani, van, aki nem annyira tehetséges, de nagyon gyorsan tanul, van, akinek meg vérében van. Melyik a jellemzőbb tapasztalatod szerint?
Én úgy gondolom, hogy az olyan, mint az iskola, tehát valaki nagyon hamar megtanul olvasni, a másik ember pedig kevésbé gyorsan. Úgy gondolom, hogy van egyfajta beleszületett, tehát a külső adottságok, tehát hogy az arca szép legyen, illetve a magassága meglegyen, az mindenféleképpen egy beleszületett adottság. a modellnek nagyon fontos a személyisége, hogy nagyon jó személyisége legyen, szeressenek vele dolgozni, szeressék, az nagyon kedves legyen, aranyos, de tényleg professzionálisan dolgozzon, tehát bármit fotózáson, akár 6-8 óra is egy fotózás, hogy egy-egy pózba tovább meg tudjon állni. Tehát kell egyféle munkabírás is hozzá, hogy jól együtt tudjanak vele dolgozni. Tehát van egyféle hozott tulajdonság, a külső tulajdonság, de az összes többi lehet dolgozni. És illetve azon is kell dolgozni, a külső tulajdonságon edzeni kell, és nagyon egészségesen étkezni.
Én végeztem egy kis közvéleménykutatást a beszélgetésünk előtt, hogy az is Facebookon az ismerőseim számára mi az első benyomásuk, ez egy ilyen kis asszociatív játék volt, mi az első benyomásuk a modellkedéssel kapcsolatban, és fotós barátom az első, amit írt, hogy adottság, hát az első, amit írt, szépség, jó csajok, és de nagyon sokszor visszatér a soványság. Aztán van ilyen, hogy szép butalibák, ezek mind valószínűleg sztereotípiák, és szándékosan provokáltak a barátaim azzal, hogy talán a legkukacoskodóbb megjegyzés. Vagy
nekem a kedvencem az, hogy laza szájjal előre.
Komolyan volt ilyen?
Volt ilyen, egybeírva egy szóval, laza szájjal előre. Nem is tudom, mit jelent.
Kurva jó. De az anorexia nagyon sokszor visszatér, és én azt hittem, megmondom őszintén, hogy ezt a 90-es évek derekán ott hagytuk valahol. Nem mint jelens betegséget vagy jelenséget, hanem mint problémát. Tehát, mint hogyha a modell szakmának persze megvolt ez a tipikus...
Megvolt ez a trend, hogy mindenki
igen.
Mert kórosan sovány volt, de hogy a jelenleg is rendkívül vékonyak a modellek.
De ez engem akkor is meglepett, hogy nagyon sokan írták azt, hogy kórosan soványság vagy anorexia az. Erről mi a véleményed?
Az irítség beszél belőlük. Nagy fenekű lányok írták.
Jaj, de jó, hogy végre nem én is írtam meg a hallgatóságot. Úgyhogy beszéltem egyszerre a kismerő, egyszerre a nagymerű lányoknak.
Én úgy gondolom egyébként, hogy a sportos vékonyságot, ezt az erősebb sportos vékonyságot, azt nem kellene összekeverni azzal, hogy egy betegséggel, hogy valaki esetleg nem étkezik rendszeresen, vagy nem visz be elég tápanyagot, mert az a fiatal lány, vagy az a hölgy, vagy bárki, aki egészségesen étkezik, és ez mellett mozog, tehát fut mellette, vagy esetleg órákra jár, vagy jógázik, vagy pilateszre jár, az ugye eleve vékony maradt.
Tehát... Igen, akarva akarótlanul is modellnek fog tűnni, ez felháborító egyébként.
Mik lehetnek az arányok szerint? Tehát, hogy inkább 80%-ban hozta a testalkatát, és 20% az, hogy még mellé ráedz, vagy elképzelhető ez fordítva, hogy 20% a hozott anyag, és 80%-ban az edzésnek köszönhető a végeredmény, ahogy kinéz valaki.
Erre van egy nagyon kedves tanárom, aki még a középiskolában mindig azt mondta, hogy van egy alapintelligencia, amivel az ember születik, de hogyha az ember sokat tanul, olvas és művelődik, akkor ez akkor már egy magasabb intelligenciát jelent, illetve jobban kiigazodik az élet különböző területein. Ugyanígy van ez a testedzéssel is, illetve az egészséges étrenddel is, hogyha valaki folyamatosan edz, folyamatosan egészségesen étkezik, az vékony marad, tehát nem tud magával mit csinálni. Tehát annak tényleg nagyon szép modelltestalkata lesz. Tehát van egyféle, amit hoz természetesen, de ez inkább a magasság, de a testalkat az formálható. Mondjuk szoktak olyan alapadatságok lenni, hogy valakinek a csípője egy picit vastagabb, de az egy nagyon, szerintem az egy kisebb körben jellemző.
Mik a megfelelő adottságok ahhoz, hogy valaki elkezdjen modellkedni? Mert hogyha valaki neki el 14 évesen mondjuk, akkor még nincs sok ideje arra, hogy alakítson magán, inkább akkor kezdhet el.
Hát még fejlődik a teste. Tehát még nem is biztos, hogy kiderül, hogy fog kinézni tizen...
Tehát vannak ilyen alapvetések, nem? Hogy legyen magas.
Igen, igen. Tehát fontos, de 14 évesen még ugye nem teljesen kész nő, akkor még nőhet is.
Ez egyébként a belépőkor jellemzően? Mi módszatrend? Hány évesen kezdik a lányok?
Szerintem Az a legjobb, ha valaki 13-14 évesen megtalálnak, mert annak nagyon nagy karriert lehet kiépíteni, de van olyan, aki 20-21 évesen kezd, és ugyanúgy top modell lehet belőle. Tehát még szerintem, aki hamarabb kezd, annak több ideje van, hogy a modellvilágot jobban megismeri, illetve
megtalálja a helyét.
Megtalálja a helyét benne. De igen.
Ez is egy olyan munka, amit csak úgy lehet csinálni, hogy élvezi az ember? Gondolok itt arra, amit Csaba kérdezett, hogyha valaki nem annyira kedvező adottságokkal lép be, és folyamatos testmozgással, vagy folyamatos edzéssel kell fenntartani a modell külsejét, mert az adott esetben hízékony, elképzelhető, hogy nem is fogja annyira élvezni ezt a szakmát?
Én úgy gondolom, hogy minden más szakmának persze szeretni kell, tehát hogyha az ember nem szereti, amit csinál, akkor azt egy idő után nem szeretettel végzés, akkor már csak az egy nyűg lesz neki, hogy minden nap edzeni járjon, minden nap foglalkozzon magával, szépen öltözködjön, megtanuljon sminkelni, akkor vagy minden nap fotózásokra járjon. De aki szereti, az ugye, ahogy mondtad, az örömmel fogja ezt végezni, ezt a munkát, és megtalálja benne a helyét.
Vannak számok?
Tehát,
hát olyan számok, hogy 170 alatt ne adj Isten, senki nem érdemes megpróbálni, mert nem fogsz karriert csinálni, akkor lehet azt is olvasni a neten, hogy ugye most keresgéltem, tehát nagyon tájékozott vagyok, hogy a 90-es típő bőség fölött például szintén nagyon nehéz munkát találni.
Hát egy kérdés, hogy mi az adottság, a másik, hogy mi van ráírva a szertkártyára. Ez nem ilyen könnyen kozmetikázható?
Jó, hát akkor a kérdés kibővül azzal, hogy vannak-e ilyen keretszámok, ami alatt fölött nem is érdemes belekezdeni ebbe a munkába, illetve hogy működik-e a csalás?
Én például egy-két centit mindig csalnak a szetkártyákon. ez az én véleményem. De az nem sokat jelent, tehát mit tudom én, szerintem, hogyha egy lánynak maximum a csípő és a dereka az ugye nagyon fontos. Tehát a csípőnél a 90-et szokták javasolni, de szerintem, hogyha a csípője 92-es, még az sem olyan nagy probléma, mert azt esetleg le lehet dolgozni, vagy tud rajta dolgozni egy picit, de hogyha nem, a 92 szerintem még belefér, és ugyanúgy, ahogy deréknél a 62 is, de persze sokkal jobb, ha vékonyabb, de azzal sincs még semmi gond. A magasság is egy fontos kritérium, de mint vannak híres topmodelljenk, akik nem annyira magasak, de ők is például két most sem 180 centi és top modell, és gyönyörű, és nagyon jó munkái vannak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül fontos az, hogy aki 178 centi magas legyen, de azért egy olyan 171-2 centi az az abszolút minimum, ami inkább 173 centi, ami már érdemes modell.
Akkor azt ne is.
Te milyen magas vagy ez a... Te milyen magas vagy?
Én 176 centi vagyok.
Majd akkor bőven.
Én belefélem.
Bőven.
Mekkora melle kell legyen a modellnek?
7 centi voltam.
Petivel már részletesen beszéltünk a női mellről, hogy mekkora melle kell legyen a modellnek.
itt ebben a szakmában jobb, ha kisebb. Tehát az jobban fotózható. Tehát ilyen...
Megmondtam előre. Két adással ezelőtt ezt én megmondtam. De örülök, hogy nem maradtam egyről a véleményem, mert mindig azt szokott lenni, hogy itt elmondom a nagy okosságot, és itt nagy csönd van utána körülöttem, és két adást kellett várni, hogy végre valaki igazoljon. Köszönöm szépen.
Hát akkor gratulálok.
Nekem. Nem, ez tényleg így van egyébként. Tehát, de mesélj tovább, csak...
Mivel kapcsolatban?
Kitörlöm a lelkesedés.
Persze, igen, tehát ez, hogy a magasság, illetve a centiméterek az, ami még fontos. Nagyon szeretik a vékony lábakat, tehát az még nagyon szeretik a képeken, hogyha vékony, hosszú lába van egy modellnek.
Én azt
mondjad. Azt akartam kérdezni, hogy jellemzően divatbemutatóra kerestek modelleket, vagy ilyen munkákat tudtok közvetíteni, vagy fotózást, vagy ez nincsenek ilyen megkötések?
Pont ezt akartam kérdezni, hogy különbséget teszünk fotómodell és divatmodell között, aki kifutóra megy?
Szerintem fotómodell, divatmodell már megkülönböztetetten annyira nem létezik. Vannak a casting ügynökségek és a divat ügynökségek. Tehát a casting ügynökségeknél mindenféle reklámok.
Reklámfilm.
Statisztikának, mert a statisztika
attól függ, milyen sokan vannak.
Statisztának lehet jelentkezni, még a divatügynökségeknél lehet jelentkezni, ugye, amire mi biztosítunk munkákat, azok a bemutatók, a nagyobb magazinok, illetve a magazinok, kampányok, tehát inkább ebbe az irányba orientálódunk. Tehát én nem... Nálunk nincs az, hogy aki mondjuk 165 centi vagy 160 centi, de gyönyörű arca van, sajnos nem tudunk vele dolgozni, hiába csodaszép az arca. Ha esetleg 14 éves, és mindkét szüleje 180 centi magas, akkor nagy valószínűséggel szerződést kötünk vele, mert várható, hogy növekszik, vagy esetleg egy-két tesztet végeztetünk vele, hogy ténylegesen nőni fog, de valószínű, hogy fog, hogyha mindkét szüle nagyon magas, de hogyha már 19 éves és 160 centi magas, akkor sajnos nem tudunk vele dolgozni.
Nekem egyszer valaki azt mondta, hogy szép nagy a tenyerem, úgyhogy mobiltelefon modellnek jó lennék. Mert hogy abban az időben még az volt a divat, hogy nagy tenyérben sokkal kisebbnek tűnik a telefon. Akkor még nem próbálták növelni a telefon méretét, nem csökkenteni próbálták.
Akkor egy casting ügynökséghez kell jelentkezned.
Igen, a tenyeremmel. Jó.
Volt, de az Zoolanderben is volt, azt hiszem, hogy ott volt, hogy a kézmodell volt az egyik srác.
Nem tudom, de számomra kezd édes lenni ez a téma. Kezdünk csapongani végre egy picit. Túl erős volt a meder, úgyhogy légy szíves, engedjétek már a fantáziátokat.
Beszéljük. Elkezdjem a felvételt? A rögzítést?
Indíts is már el, légy szíves a felvételt. Ja. De tavaly egyébként az a durva, hogy elkezdtünk beszélni erről a modell témáról, és nekem most jutott eszembe, hogy te modellkedtél.
Reméltem, hogy nem kerül elő. De mindenkinek vannak ilyenek a múltjában, hogy amikor 6 évesen beiratták balettiskolába, és készült róla egy fénykép tütűben, és víziben, és
mert nem látja viszont.
Te jégtáncoltál tényleg.
Borzalmas. És nem volt fekete korim, női fehér korival.
A mindeni.
Na mindegy.
Igen, 16 évesen én modellkedtem. Egy jó fél évet.
Mik ügynökség?
Karrier volt.
Igen. Nagyjából egyébként, amit mondanám, hogy a portfóliómra, de ami a tesztfotózásra elköltöttem, azt a 1-2 munkám során, ami volt, azt körülbelül visszakerestem. Úgyhogy így érdekes tapasztalatszerzés volt.
Emlékszel még, melyik ügynökségnél voltál, és milyen volt maga a hangulat, a munka?
Fel tudnám idézni, de azt most nem tudom, hogy milyen ügynökségeknél voltam. Voltam, ami munkám volt, divatbemutatón voltam, meg magazinfotózáson, vagy ilyen katalógus fotózáson, de nagyon sokszor azzal próbálkozott az ügynökség, gondolom, hogy a saját árait leszorítva tartsa, hogy azt mondta, hogy ez nagyon jó nekem referenciának, jól fog mutatni a portfóliómban, ezért vállaljam el ingyen. És akkor mindig bennem volt a dilemma, hogy vajon ebből majd előbb-utóbb tényleg lesz egy karrier, meg fizetős munkák, vagy tényleg csak az ügynökség megpróbálja leszorítani a költségeit, vagy így tudta megszerezni a munkát, hogy mindenkinek aláígért, és mindjárt elvégezteti a munkát, mert az biztos volt, hogyha nemet mondok, akkor találnak mást, akivel megcsinálják. Ilyen dilemmák voltak benne.
Ez ma is él ez a rendszer? Ez ma is működik? Nehéz pénzt keresni modellként? Magyarországon?
Ne, csak az elején ugye nagyon sok tesztfotózásuk van a modelleknek, illetve... Van pár, de a jó, de általában a munkákért mindig fizetnek, tehát magukért a munkákért fizetnek. Minden egyes munka előtt egy casting előzi meg. Tehát, hogy a modellek van úgy, hogy naponta 20 castingra, ahol megtekintik a modelleket az ügyfelek, tehát nagyon sok castingra jutnak el a modellek, és ezek alapján választják ki őket a munkákra. De a munkák által mindig fizetősek.
Nekem szerintem is fizetős volt a munka, csak a modellügynökség ezt nem adta tovább. Ez a meggyőződésem. Igen, a casting az egy roppant tudalmas dolog, legalábbis nekem. Lehet, hogy ezért is lett olyan hamar vége a modell karrieremnek, mert ezt nem nagyon tudtam élvezni. Azon kívül, hogy nézzük meg egymás modellkönyvét, azon kívül, hogy nagyon nehéz hirtelen ott összeverődött vadidegen emberekkel beszélgetni. Aztán persze lehet, hogy van ennek egy íve, amikor már ismerősökkel találkozol castingon, és lehet, hogy barátokra lesz, vagy nem tudom.
De igen, tehát ezek a castingok, hogyha ugye nagyon mindig ugyanolyan, tehát erős verseny van, amikor a modellek ezeken a castingokon megjelennek, tehát mindig újra és újra neki kell futni, tehát van úgy, hogy az embert az első 20 válogatáson azt mondják, hogy köszönjük, nem dolgozunk veled, neki még a 21. akár a 30. válogatásra is mosolyogva kedvesen kell nekiállnia, hogy ugye mindig szépnek érezze magát, és mindig magabiztos legyen. És ezért is nagyon nehéz az elején a modelleknek, mert ugye ez kudarcként élik meg, mit tudom én, elmegy első 30 válogatásra, castingra, és mindig mondják neki, hogy nem. De ez nem azért van, mert vele van bármi probléma, tehát ő ugyanolyan szép és tehetséges, mint a többiek, csak esetleg egy másik karaktert kerestek, vagy más adottságokkal rendelkező modellt, vagy esetleg a... tehát valami más volt a koncepciója magának a válogatásnak, de a modellnek ezért ez különösen az ügynökség feladata is, hogy felkészítse a modellt arra, hogy igen, érni fogják ilyen kudarcok, lehet, hogy az első kimegy az első utazására, és az első 2 hónapban egyetlen egy munkája nem lesz, de nagyon sok potenciális ügyfél meg fogja őt ismerni, nagyon sok casting direktőrre találkozik, fotóssal, és mindenkivel megismerkedik ez a egy hónapos kintartózkodás alatt, de mindig nagyon fontos, hogy pozitívan álljon neki, mindig mindegyik találkozóra úgy menjen el, hogy igen, azt a munkát ő megkaphatja, vagy ha esetleg nem azt a munkát, akkor egy másikat, mert ugye a divatvilágban nagyon sok fotós dolgozik, casting direktor, akik több munkára is válogatnak, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy az elején ez nagyon nehéz, de utána belejönnek szépen, és hogyha van egy magabiztos erős személyiség, akkor ezt végig tudja vinni, úgyhogy később ez neki sikeres lesz.
Lehet szerinted komoly karriert befutni csak Magyarországon tevékenykedéssel? Tehát csak magyarországi munkákkal?
Érdemes abban gondolkozni, hogyha én úgy akarok modell lenni, nem akarok külföldre menni, mert itt van a családom, itt van a kutyám, akkor is akarjak modell lenni, ha nem akarok külföldre menni egyáltalán?
Hát ez abban az esetben lenne lehetséges, hogyha nagy márkák, nagy divattervező márkák lennének Magyarországon, ami kialakulóban is lehet, illetve van is, de most jelenleg ebben a piaci helyzetben, ugye, hogy a legnagyobb divatmárkák külföldön vannak, így jobb, hogyha az ember ténylegesen utazik. Tehát most ebben a helyzetben még Magyarországon nem lehet hatalmas nagy karriert befutni, de bármi lehetséges a jövőben, de mostanság inkább azt javaslom, hogy külföldön utazzanak.
Mondjuk az én példámon látszik, hogy lehet szerencsére bármilyen kicsiben is csinálni. Tehát lehet, hogy nem lesz az embernek belőle egy nagy karrier, de akkor is nagyon sok tapasztalatot lehet szerezni, hogy voltam egy fotózáson, meg 20 castingon, és volt utána 3-4 munkám. Ezt mind meg lehetett tenni. Belföldön is, iskola mellett, hobbiként.
Persze, ez teljesen lehetséges, de hogyha az ember egy nagyobb karriert szeretne, illetve nagyobb kampányokban szeretne szerepelni, akkor most csak a külföld az egyetlen út.
És mi a véleményed azokról a nevezük jelenségnek, most jobbat nem tudok, ez a legyél egy napra modell jellegű fotózások létezik. Egyrészt kit nevezünk modellnek? Én, mint fotós, mindenkit modellnek nevezek, aki a fényképezőgépem elé áll, egyszerűen, mert így sokkal egyszerűbb így dolgozni. Tehát a modellén a fotós...
Jobb szó, mint az alany.
Hát lényegesen jobb szó, igen. Tehát a kérdésem az arány, hogy ki, honnantól számít valaki modellnek, és akkor behoznék ebbe a tematikába olyan kényelmetlen területeket is, mint a pornó, ahol sajnos ugyanúgy modellnek hívják a szereplőket. Nyilván azért, mert ott sincs valószínűleg kényelmesebb kifejezésre. És így hívják, modellnek hívják mindazokat is, akik amatőrként, tehát teljesen amatőrként modellkednek, vagyis hát fotózások alanyaként szerepelnek. Akár ugye nyilván fotósként, hogy készülnek az első modellképeid, megkéred valamelyik barátodat, barátnődet, hogy legyen szíves, legyen a modelled. Tehát honnan számítjuk azt, hogy valaki modell? Mitől leszel modell? Ez egyik kérdésem. A másik pedig, hogy hogyan tudjátok ti kommunikálni azt, hogy ti egy tisztességes ügynökség vagytok, vagy hogyan tudja magát egy booker, akit nem definiáltunk még, de remélem, hogy most akkor elmondott ki az a booker, azt kommunikálni, hogy ő nem pornóra castingol, meg nem is egy gagyi, lehúzós, kamu ügynökség, aki csak 100-200 ezer forintot szeretne bezsebelni a szülőktől, és igazából soha nem fog munkát adni a modellnek, hogyan lehet ezt megkülönböztetni, laikus apuka szerepbe vagyok már megint.
Föltettél 15 kérdést egyszerre, Peti, de...
Ja, én akkor most hátadőlök, és...
Innentől elzállja a szó.
Megpróbálok mindenre válaszolni.
Valami elmaradt.
Amit, mert korábban is beszéltünk róla, hogy nálunk, tehát a high fashion rész világában a modellek hogyan néznek ki, tehát volt egy kinézetbeli, hogy külső megfelelés arra, hogy a modelleknek hogyan kell, tehát volt a magasság, illetve a centiméterek. Akkor másik fontos dolog, hogy a szülőkkel, tehát hogy egy jó ügynökség, aki ténylegesen megbízható külföldi ügynökségeknek közvetíti ki a modelleket, ők a szülőkkel együttműködve teszik ezt meg, tehát nem külön a modellt kérik meg erre, aki esetleg még kiskorú. És
közben Csaba beszerkesztette a kérdéseket a Google Docs-ba, hogy segítsek.
Köszönöm szépen. És ezek a modellek, akikkel mi is foglalkozunk a Vizionál, ezek a high fashion modellek, akik a magas... bocsánat.
Mondtam, hogy készülj vízzel.
Magas, presztízsű termékeket adnak el. Tehát ezek azok a termékek, amelyeket a Prada, Gucci, Louis Vuitton...
Várjál! Tehát, hogyha én mondjuk 1,65 vagyok, elutasít 2-3 modellügynökség, de egy 5.-6. azt mondja, hogy igen, nálunk itt a helyed, akkor kezdjek gyanakodni?
Akkor ez egy casting ügynökség.
Casting ügynökség.
Hát vagy casting ügynökség, vagy kamu modell ügynökség, mert ugye meséltem nektek, hogy ahogy kerestem itt most a portfóliós cuccot, több olyan ügynökséget találtam, akik simán elfogadnak 150 ezer fontot azért, hogy az első fotózás alatt megcsinálják. Nyilvánvalóan nem komolyan vehető ügynökségekről van szó. A kérdésem most akkor kicsit megint így elcsapongva, ahogy szoktam, hogyha 5-6 helyről elutasítanak high fashion ügynökségek, és a 6.-7. meg azt mondja, hogy akkor hú, te vagy a mi emberünk, akkor gyanakodhatok? Gyanakodjak?
Igen,
megválaszolom én. Csak a tudni kell tényleg, hogy vannak ezek a magasságok, és tehát már mint a centiméterbeli magasság a modellnél, és lehetséges, ezek ilyen online katalógus modellek is lehetnek, de nem akkor nem a high fashion-ben dön belül fog dolgozni a modell, tehát nem nagyobb kampányokhoz, nagyobb bemutatókhoz fog bejutni, hanem katalógusokhoz, amik esetleg online katalógusok, vagy ilyen kisebb, újonnan induló márkák katalógusai.
Ilyen ez nem feltétlenül kell, hogy kizárja egymást. Én is voltam statisztálni, valami reklámban így tömegbe látszottam hátul, ami egyáltalán nem jó modellként referenciának, de attól még...
Kaptál érte pénzt?
Igen, könnyen megcsinálható munka volt, és fizettek érte.
Tehát akkor léteznek ilyen kis fizetős munkák is, talán.
Igen, de ez egyértelműen a casting ügynökségnek a területe, ahol így reklámba keresnek, akár uh-huh. plakátra, akár reklámfilmbe.
Igen, egyetértek.
Mit is kérdezett még a Peti? Ki az a Booker? Azt kérdezte.
A Booker az, aki a modellnek a munkákat, tehát a castingokat biztosítja, aki kapcsolatban van a casting direktorokkal, a különböző fotósokkal, és mindenkivel, akikkel a modell esetleg később dolgozni tud. És ő az, aki a modelleknek adja ezeket, hogy mikor, melyik castingokra jelenjenek meg.
Mennyire egy más ez, mint a maga a modell ügynökség.
Ezt akartam. A Booker egy ügynök, több a Bookerje van?
Bocsánat.
Egyszerre beszélünk, mint hogy a Booker az gyakorlatilag egy ügynök a modellügynökségnél.
Igen, ő az, aki a munkákban tud segíteni, illetve a castingokat kéri a modellnek. Igen, mert a modellügynökségben ugye vannak, akik az új arcokkal foglalkoznak, vannak a Bookerek, akik már ugye ezeket a castingokat írják ki a modelleknek, illetve a munkákat biztosítják a modelleknek, tehát akik által munkát kaphat a modell. És többen is vannak bookerek, ugye, mert hogy több modell van, és minden bookernek valahány lány van, akiért ő felel. Aha. Akinek a castingjait ő biztosítja, akinek a munkáiért ő felelős.
Ez egész rendszer borzasztóan hasonlít az ingatlan ügynökre, hogy van, aki eladni akar, valaki venni akar, és van egy olyan kapocs, aki hozzáértő módon összetudja ismertetni azt, aki szolgáltatna, meg azt, aki a szolgáltatást keresni.
Igen, valahogy így is lehet jellemezni, csak itt nem ingatlanokról van szó, hanem nagyobb divatmárkáknak, illetve ezeknek a termékeiknek a népszerűsítéséhez az, ami nagyon fontos.
A modell lehet szégyellős? Tehát én még nem voltam, nem fotóztam olyan kifutón, olyan... hogy hívják ezt? Segíts már! Köszönöm, Csaba! Mindig te segítesz ki, köszönöm. Divatmetodon. Nem fotóztam még úgy divatmetodon, hogy ne lett volna egy kollekcióban legalább két áttetsző, de full áttetsző blues.
Jobb, ha a modell nem szégyenlős, ez igaz, de 18 éves kor alatt én úgy tudom, hogy nem is adnak rájuk áttetsző ruhákat. Az valahol ez egy ilyen szabály is, hogy nem lehet
felfedni. Vagy szabály.
Igen, hogy nem lehet... A modell azonban kérheti azt, hogyha ő nagyon nem szeretné ezeket a ruhákat, szól az ügynökségnek, hogy azokra a castingokra őt ne küldjék el. Ezzel sok munkától el tud esni, de hogyha ő nagyon nem szeretné és kényelmetlenül érzi magát, hogyha ő esetleg ruha nélkül van, vagy látszik neki esetleg valamelyik testrésze, amelyiket ő nem szeretne, én úgy látom, hogy akkor jobb, hogyha nem küldik el azokra a munkákra, mert akkor mindenki elégedetlen lesz vele. Az ügyfelek utána mondják, hogy rossz modellt küldtek az ügynökségnél, nem úgy dolgozott, hogy kellett volna, nem érezte magát maga biztosan. Tehát ha a modell nagyon-nagyon nem szeretné és nagyon kényelmetlenül érzi magát ebben a helyzetben, akkor dönthet úgy, hogy ő ezeket nem vállalja. De valahol, mivel a modellkedés mégiscsak az ember abból él, tehát a külsejéből él, tehát valaki
bátran.
Ezt vállalni kell ezeket, de azt is tudni kell, hogy ezeknél a magas presztízsű divatmárkáknál nem úgy fotózzák le a modellt, hogy az annyira erotikus lesz, hanem inkább picit takarnak rajta, vagy nem teljesen úgy. Tehát a képen nem úgy jelenik meg, mint a férfi magazinokban, hanem egy sokkal szebb, árnyaltabb formában, amikor...
A divat a lényeg, és nem a kivillanom el.
Igen, tehát a ruhát, nagyon, tehát amikor úgy is fotóznak be, hogy látszik a modellnek egy-egy testrésze, az inkább a ruhát fogja reklámozni vele, tehát inkább a ruha kap nagy szerepet.
Igen, nekem is ez a véleményem, bocs Peti, hogy amennyit én jártam divatbemutatón, tehát ott azért az öltöző az úgy van kialakítva, hogy boldog-boldogtalan átrohangál rajta, miközben a modellek öltöznek. A ruhák azok úgy vannak kitalálva, hogy leesik a pántja, vagy eleve tök átlátszó. Tehát én nekem a hozzá nem értő véleményem az, hogy akit az zavar, hogy egy pillanatra kivillan valamilyen, akkor az mindenképpen korlátozza magát a karrierjében.
Mind a ketten egyébként nagyon szépen és nagyon, nagyon finoman fogalmaztok.
Mondd ki durván.
Nem is az, hogy kimondva durván. Ez is sokszor, többször tompította egyébként a kérdést, és jó ügynökként azoknak a modelleknek is úgy érzem lehetőséget kínált így virtuálisan, akik nem szívesen mutogatnák a mellüket, de hogyha a teljes kerekperec megkérdezném, hogy van-e jövője a szakmában egy szégyellős lánynak, aki nem kívánja, hogy a mellbimbója kivillanjon, igen vagy nem? Tehát van jövője egy high fashion modellnek így a szakmában ma?
Például én nem szeretnék neveket mondani, de ismerek olyan modelleket, akik tényleg top modellek, és nincsen még róluk olyan kép, ahol valamit film. Még nincsen róluk olyan kép, de ez lehet, hogy a jövőben lesz, de már top modellek, úgyhogy nem mutattak semmit.
És akkor jön egy kérdés, ez kvalitás kérdése? Tehát ha elég jó modell vagyok, akkor nem kell mellett villantanom. Ha annyira nem vagyok jó, akkor viszont esetleg előnyös lehet a karrierem számára?
Szerintem nem ilyen egyértelműen.
Igen,
nem tudom én se, én is azért kérdezem.
Inkább úgy mondom, hogy nem kötelező, de bizonyos fotózásokon például, hogyha egy nagyobb magazinnak, egy Vogue magazinnak, vagy valamilyen tényleg jó nevű nagy magazinnak fotózzák a lányt, akkor érdemes rajta elgondolkodni.
Elmondok még egy érdekes szőszenetet a múltamból, hogy ilyen, mielőtt elkezdtem volna modellkedni, ilyen 16 éves koromban volt, jártam egy ilyen Peti által említett modell tanfolyamon, ahol megtanították az embert járni, meg viselkedni, meg elmondták, hogy mi az a casting. Ez úgy nézett ki, hogy nagyjából volt 40 lány, és voltunk körülbelül 4 fiúk, akik így eltévedtünk, és ott akartunk szerencsét próbálni. És az egyik alkalommal az volt a feladat, hogy kiültettek minket négyünket, fiúkat, minthogyha egy zsűri lennénk, és a lányoknak ki kellett állni elénk, hátat fordítani, levenni a felsőt, majd két kézzel eltakarni magukat, és visszafordulni. Tehát gyakorlatilag mi nem láttunk semmit, de félmeztelenül álltak, és csak a kezükkel takarhatták el magukat, és úgy kellett fel alá sétáljanak, és azt mondták, hogy azért kell ez a feladat, hogy így ismerős közegbe, ha megszokják, hogy ez egyáltalán nem zavaró, meg egyáltalán nincs mind frusztrálódni, akkor később sokkal könnyebb lesz nekik, ha ráadnak úgy egy zakót, ami nincsen begombolva, és nincs alatta semmi.
Hát szerintem a strandon is megjelensz egy bikiniben, tehát ez azért teljesen rendben van.
Hát nem ennyire evidens. Fotósok egyébként, bármikor két fotós beszélget, ez felmerül ez a téma, hogy mi a különbség a fürdőruhás és a fehér neműs fotózás között?
Ja igen, hogy azok átlátszóbbak lehetnek a fehér neműs.
Nem, ez egy marhaság. Tehát,
ja, akkor jó.
Rendszeresen belefutok abba, hogy van olyan modell, aki azt mondja, hogy fehér neműs fotózást nem vállal, ugyanakkor a fürdőruhásat simán. Nekem viszont mondjuk van egy averzióm a műteremben fürdőruhában fotózás ellen, mert hogy nem hiteles. Mit kereselte abban a szobában a fürdőruhában? Én ilyet nem szívesen csinálok. Tehát, hogyha valaki úgy szeretne fotózni, hogy ez szexi legyen, most nem modellekről beszélünk, bocsánat, ezt nagyon muszáj elválasztani, hanem olyan lányokról, akik fényképezőgép elé állnak, és így válnak modellé, tehát nem profi modellekről, akik ebből élnek, hogy a fürdőruha és a fehér neműnek van egy ilyen megkülönböztetett. Van közte valami különbség, vagy talán az intimitása miatt. De egyébként azt szeretném még elmondani, hogy nem saját agyam szüleménye a kérdés, de hogyha követsz például a Tumblr-en divat cégeket, én minden reggel azzal kezdem a napot, hogy a kávé mellett lepörgetem azokat a friss tartalmakat, amiket előző napról felkerültek. Hát szépíthetjük, hogy jaj, nem fontos a divatban a cici meg így meg úgy, de nem találkozol új divatanyaggal, hogy vagy hát nincs olyan reggelem, hogy ne találkoznék olyan divatanyaggal, amiben vannak fedetlen keblek, ugyanakkor valóban gyönyörűen fotózva, hogy írtad...
Hogy legyen nem... kérdés is benne, engem az érdekelne, bocs, hogy a szabadba vágtam, hogy ez a nálad, hogy amikor modellkedtél, akkor hogy működött a szégyenlőség, hogy emlékezel vissza, hogy amikor elkezdted 15-6 évesen, akkor már bárki előtt bármi, vagy pedig volt ennek egy
Íve.
Ahogy egyre több munkád volt, egyre kevésbé volt ez szégyenlős, vagy tudtad, hogy ez nem arról szól, vagy nem ez a lényeg?
Én nagyon szégyenlős voltam, és én talán soha nem is vállaltam olyan munkát, ahol valamit mutattam volna. Talán egyszer, amikor véletlenül rám adtak egy átlátszó felsőt, de én nem vállaltam olyan fotózásokat, hogy
csodálkozottak. Véletlenül nem kaptál ilyen fotózásokat, vagy tudatosan visszautasítottad, amikor kiderült, hogy arról lenne szó?
Igen, amikor az ügynökségnek mindig mondtam, hogy én, mert kérdezték, hogy mi az, amit vállalok, mi az, amit nem, és én mondtam, hogy nagyon szívesen bármit vállalok, csak én nem szeretnék. Hogyha átlátszó a ruha, az még belefér, de úgy, hogy semmi ne legyen rajtam. És akkor mondták, hogy rendben van. Egyszer-kétszer fotósok megkértek, hogy szeretnének rólam olyan képeket csinálni, ahol esetleg nincsen rajtam eltartó, hogy vállalom-e. Mondtam, hogy ha eltakarhatom, akkor igen, hogyha nem, akkor nem. És akkor mondták, hogy rendben van. Uh-huh. Szerintem lehet ezt így is csinálni. Sőt,
talán csak így lehet. Tehát ráerőszakolni senkire nem lehet semmit, mert abból nem valószínűleg nem lesz jó anyag.
Nem lesz jó kép, mert ha az ember szégyenlős, akkor nem tudja ugyanazt a formáját hozni a kamera előtt, mint hogyha ruhában van.
Egyébként Csaba közlelgott, én azt szerettem volna, azért volna a gondolat vége, hogy ez valószínűleg azért nem teljesen véletlen, hogy a divatanyagok ilyenek. Tehát még hogyha a női test ritegen is, de azért ábrázolva van, és hogy a kifutókon is azért tényleg minden második kollekció, vagy minden kollekcióban van egy-két áttetsző darab, tehát ez valószínűleg azért a népszerűséghajhászás, vagy a közönség kedvére való tevésnek lehet az egyik eszköze a divattervezők részéről talán, tehát hogy ezek a show-k, ezek látványosak legyenek.
Ezt most megcáfolnám, vagy
neki
kritizálnának, mert ott van például a Victoria's Secret, amit nagyon-nagyon sokra tartanak valamiért, ez most mindegy, miért, de mondjuk a Victoria's Secret Fashion Show minden évben az ilyen legnagyobb szám, meg talán a legnézettebb fashion show, lehet azért, mert jól van eladva, és ha azt megnézed, ott még véletlenül sem fogsz egyetlen Melvin-ból se látni. Nagyon alaposan ügyelnek rá.
De az fehér nemű.
Hát pláne. Mert
hát
hogy...
nem pláne, mert a fehér nemű az, ami fed. Viszont az összes többi ruhamárka úgy mutatja be a ruháit, hogy nincs alattuk, nincs fehér nemű a modellen, csak a ruha.
Szerintem ott igazán az anyagokkal is játszanak egy kicsit. Én nem vagyok divattervező, de szerintem néha az anyagokkal is játszanak, hogyha van egy szebb áttetsző musztin, vagy nem tudom milyen pontosan az az anyag, az tényleg jól mutat úgy, hogyha esetleg úgy mutatják be a bemutatón, és akkor mit tudom, amikor felveszik, az alá vehetnek melltartót, vagy bármit, de a divat bemutatón szerintem ténylegesen jól tud mutatni.
Mi? És mivel ezek a mi tudja jól mutatni? Melyik? Ha van melltartó, vagy ha nincs?
Szerintem, tehát van néhány ilyen átlátszóbb anyag a divat bemutatón, és szerintem az nagyon-nagyon jól mutat magán a bemutatón. És mivel ezek a modellek, akik divat modellek, ők rájuk nem az jellemző, hogy nagyon-nagyon mellméretük, ezért nem annyira az a hangsúlyos.
Így van.
Szerintem egyáltalán nem zavaró, tehát nem zavarja az embernek a szemét, hogy végigjönnek a modellek, mert elkalandozik esetleg az anyagon, vagy a szabásán, vagy bármin, és nagyon sokszor egyébként zavaró is a melltartó, tehát hogyha megfigyelitek, vagy nem tudom mennyire figyeltétek, hogy a divat bemutatókon és a fotózásokon a modelleken nincsen melltartó.
Soha. Ez így van.
Ja, és az csúnya a képen, tehát látszik, hogy más a formája az egész mellnek, olyan emberietlen, vagy olyan nem
szép.
Hát ez a második, amit pont ezt akartam mondani, hogy én például nem fotózom melltartóban, és nem magamra gondolok, hanem a modellre. hogy igazából majdnem az első dolog, amit a műterembe lépéskor le kell venni, még a sminkelés előtt, éppen igen, azért,
hogy ne látszódjon a pántja.
Hogy ne látszódjon a pántja, így van, tehát ha egy felsőből kivillan a váll, akkor ne legyen ott a belemaró melltartónak a pántja, és akkor itt már három adással ezelőtt én lefújoztam a szilikon pántot, és akkor még egyszer megtenném, tehát az meg...
Az még rosszabb.
Borzalmas, igen, azt felejtsétek el a szilikon pántot. De tényleg ez az első dolog, és az még az érdekes a melltartóval kapcsolatban, mert nem akartam ezt a műsort egyébként ennyire kihelyezni, de most már akkor is elmondom, hogy az első pillanat után, ami általában egy picit gátlásosabb, mint úgy általában, jellemzően felszabadulnak a nők. Tehát, hogyha a fotózásról beszélek, tehát eleinte kicsit talán frusztráltabban mozog melltartó nélkül, de utána sokkal jobban ki tud bontakozni, mert tud lélegezni, tud létezni, tud az anyag játszani a testén, nyilván a ruha, ami rajta van. Úgyhogy, amit te mondasz, hogy a divatanyagokban sincs melltartó, a divatbemutatókon sincs jellemzően melltartó, de a privát fotózások sem működnek jól melltartóban érdekes módon.
Ezt teljesen egyetértek vele, tehát tényleg, meg sokkal szebb is az anyagok is, és tényleg jobb a ruhának az esése is, tehát hogy nem az a fura, nem tudom, mert a fura formája is van a melltartónak, tehát meg eltorzítja az egész emberi testet egy
cím. Nem mell formája van, hanem melltartó formája.
Igen.
Tehát főleg ez a probléma valószínűleg. Minél rosszabb a helyzet, tehát még egyébként sokkal rosszabb a helyzet, hogyha a melltartót azért viseli valaki, hogy nagyobbnak lát. Szassa magát, ami megint gyakorlatilag szerintem sokkal többet ront, mint amennyit javítana, hogyha...
Igen, mert ugye az ember szerintem az emberi test úgy a legszebb, ahogy az természetesen kinéz, ugyanúgy, mint az arc is, vagy bármilyen és... emberem van, és hogyha egy nagyon változtat rajta egy melltartó, akkor az látszik, hogy az nem ott van rajta, hanem csak azt úgy külön oda tették.
Hát meg a legvonzóbb akkor lehet bárki, hogyha elfogadja önmagát, és megmeri mutatni magát. És ha már valaki egy olyan fotózásra adja a fejét, ahol ez felmerülhet, akkor igenis fogadja el magát, és mutassa meg magát valójában. Akár a párjának készül ez a fénykép, akár egy divat magazinnak.
Igen, de ehhez fontos hozzátenni, hogy nagyon-nagyon fontos a fotós, hogy tényleg jó szögből fényképező, hogy tényleg a szép oldalát hozza a modellnek. Tehát itt pont a ti szerepetek, ami nagyon fontos, hogy a modell úgy legyen fényképezve, hogy az neki a legjobb tulajdonságait emeli ki, és a legszebb legyen a ruhákban is, illetve hogyha ruha nélkül is van, vagy ne legyen tolakodó a kép, hogy túl sokat mutat, hanem csak olyan szépen, olyan gyönyörű legyen, hogy az ember ténylegesen jól tudja magát érezni, mert ugye a fotóstól is nagyon sok függ, hogy a modell hogy érzi magát egy fotózáson.
A modellkommunikáció, sokat emelhetett modellkommunikáció bizony.
Persze, tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolog, tehát hiába gyönyörű egy modell, hogyha rossz a fotós, vagy a sminkes, vagy a fodrász, vagy a stylist, akkor az egész el tudja húzni egy rossz irányba a fotózást, tehát ahhoz, hogy egy jó anyag készüljön, mindenkinek tényleg nagyon-nagyon jól kell szerepelni a fotózáson, és a legjobb formáját kell hoznia, és a ténylegesen a modellt is úgy kell kiválasztani, hogy ahogy az anyaghoz, amit szeretnének fotózni, ő a legalkalmasabb modell.
Na igen. Lassan egy órája faggatunk itt ehhez a téged. Mi az, ami benned ragadt, vagy szeretnél még elmondani? Mi az, amit elfelejtettünk megkérdezni, de fontosnak érzem. Hadd adjuk át neked a szót.
Ez a legkönnyebb dolog.
Kérdés nélkül. Mondhatod azt, hogy mindenre nagyon alaposan elkérdeztünk, de kíváncsi vagyok, hogy te mit tartasz fontosnak, ami nem hangzott esetleg el.
Gondolkodom, de tényleg nagyon-nagyon sok mindent megkérdeztetek. Ja, még annyit, amit fontos szerintem a modelleknek, aki bárki modell szeretne lenni, hogy ugye külföldi utazásaik során nagyon-nagyon fontos a nyelvtudás, az angol nyelvtudás.
Akartam kérdezni.
Igen. És mivel a városban egyedül van, eleinte ugye a szülővel is tud utazni, meg nagyon sokszor, tehát nagyon sok modellt ismernek a lányok egymás között, meg pláne, hogyha már több ideje utaznak. De nagyon sokszor van olyan is, hogy egyedül kell menni a castingra, tehát az meg abból áll, hogy kapsz egy térképet, és tehát nagyon talpra esetnek is kell lenni, tehát hogy egy külföldi városban jól is kommunikáljon, elérjen a castingokra, a castingon is nagyon jó formában szerepeljen, tehát szerintem ez egy nagyon komoly munka és nagyon komoly megpróbáltatás egy fiatal lánynak, tehát 15-16 évesen, vagy akár még 20 évesen is. Úgyhogy én még ennyit szerettem volna hozzátenni, és ami még nagyon fontos a szülőknek, hogy mindig szerződés, tehát amikor a modellügynökségekkel kapcsolatba lépnek, mindig nagyon-nagyon fontos, hogy legyen egy tiszta szerződés, hogy ki mit vár el az ügynökség, mit szeretne a modelltől, tehát hogy az ügynökségek milyen kötelezettségei vannak a modellnek, akkor a szülőknek milyen szerepe van, mert amint minden tiszta és átlátható egy szerződés alapján, úgy mindenki tudja, hogy mit vár az adott ügynökségtől, akkor lefektethetik a mérföldköveket is, hogy mit szeretnének elérni a modellel. De én úgy gondolom, hogy szerződés nélkül nem érdemes egy ügynökséggel foglalkozni, mert utána valami probléma történik a modellel, a fiatal, éppen 16 éves modellünkkel, akkor a szülők utána nem tudnak hova menni. És szerintem az mindenkinek nagyon fontos, hogy biztonságban legyen a gyermekük. Úgyhogy még annyit szeretnék még elmondani, hogyha valaki szeretne modellet.
Te rosszabb vagy nálam, de jól csinálod.
Egyáltalán nem rosszabb.
De, sok. Hallgatunk, igen.
És hogyha valaki szeretne modellkedni, és gondolkodott már ezen, de még nem mert elmenni ügynökséghez, vagy nem tudta, hogy hova menjen, mi szeretettel várunk a lányokat, akik megfelelnek ezeknek a követelményeknek, vagy esetleg szeretnék megnézni magukat, mi minden esetben megmondjuk azt, hogy vállaljuk-e a modellkedésüket, ha vállaljuk, természetesen mindenféle költség nélkül tesszük ezt meg, és az oldalunkon meglátogathatnak a víziomodels.com-on.
A víziót, azt mondom, hogy írod?
Kirakjuk majd a show notes-ba, hagyd a fenébe, ne kezd el betűzni.
Igen, vízió, magyarul és angolul, hogy modellsz, tehát azért egy kicsit összekúszhatni.
Kirakjuk majd a show notes-ba, ezzel ne bajlódjunk. Egyébként ennek a podcastnek egyébként az egyik célja az, hogy a fotósokat, modelleket, itt a modelleket most megint értem nagy globális szinten, egészen azoktól az emberektől, akik vállalati szinten kénytelenek fényképezőgép elé állni, tehát valaha valamiért politikusok fényképezőgép elé állni, ők is most modelleknek tekintődnek általam, mert hogy én vagyok a fotós, és nem tudom máshogy illetni őket. Tehát a podcast szól a modelleknek, fotósoknak, hogy egy kicsit közelebb kerüljön a szakma, és majd a szakma képviselők közelebb kerüljenek egymáshoz. És amit én célul tűztem ki, azok az etikai normák valahogy keretbe fektetése, és ennek a mai portfóliófotózós, már megint ezt a rossz szót használtam, ugye a portfóliófotózásról nem beszélhetünk, tesztfotózások vannak, tehát erről a mai modelles adásnak is ez lenne igazából a célja, hogy picit a veszélyekre felhívjuk a figyelmet, és ha nincsenek kifogásotok, Csaba, nem tart sokáig, nagyon gyorsan foglaljuk már össze azt, hogy mi lehet a legcélra vezetőbb, hogyha modell akarsz lenni, mi az, amire figyelj, mi az, amire érdemes odafigyelni arra, hogy ne egy komoly ügynökségbe fussál bele, ne csak a szüleid pénzét költse el valaki, aztán te soha ne juss munkához. Hogyha ezeket végigvennénk, akkor szerintem azzal le is zárhatjuk az adást.
Csak annyiból megfordítanám a kérdést, hogy ne inkább a veszélyekről, vagy veszélyekre koncentráljuk, hanem inkább arra, hogy mire kell figyelni, vagy mire érdemes figyelni.
Rendben.
Tehát ha valaki a vezető divatmárkáknak szeretne modellkedni, illetve az ő bemutatóikon, kampányaikon szeretne szerepelni, nagyon fontos, hogy meglegyenek a méretek, tehát a magasság, a melderék és a csípő méret, amit mondtunk, tehát minimum egy 173 cm magas, ugye van ez a szokásos 90-60-90, de a legfontosabb, hogy a derék ne menjen 62 fölé, és a csípő 92 fölé. Lányokkal és fiúkkal is ugyanúgy foglalkoznak az ügynökségek, és várjunk egy pillanat, még
nem mindig szerződjünk, azt mondtad, hogy mindig legyen szerződés. Mindig
szerződés, hogy áttekinthető legyen az, amit ténylegesen ki mit vállal, mennyi ideig, mi az, amit tesz a modell karrierben, mi az, amit a modellnek kell teljesítenie. Akkor angol nyelvtudásom nagyon fontos legyen, nagyon talpra esett a modell, akkor...
Bocsánat, a szerződés, ez úgy néz ki, hogy a modell az ügynökséggel áll szerződésben, és az ügynökség pedig a munkaadóval, vagy pedig létezhet olyan modell is, hogy, vagy létezhet olyan felállás is, hogy a modell az közvetlenül a munkaadóval áll szerződésben.
Ez úgy történik, hogy a modell az ügynökséggel köt szerződést, aki őt képviseli az ügyfeleknél, illetve a külföldi ügynökségeknél, és... Nagyon fontos az, hogy az ügynökségnek legyen egy megfelelő jogi képviselete is, tehát hogyha bármi probléma van, akkor el tudnak járni, hogyha ezzel kapcsolatban bármi felmerül. Uh-huh. És tehát, hogy a szülőkkel legyen egy jó kapcsolat, tehát hogy fontos, hogy a szülők is részt vegyek ebben. Az egészséges életmód még, ami, tehát a megfelelő
étkezés. Tényleg anorexiáról nem is beszéltünk. Pedig annyian mondta.
Te, Peti.
Tehát még az, ami nagyon fontos, szerintem. Meg ami a legfontosabb tényleg az, hogy az ügynökség, a modell és a szülők között legyen egy bizalom. Tehát amikor bíznak a szülők az ügynökségben, akkor rámerik bízni a modellt, és tényleg ki tud bontakozni a modell is.
Általánosan talán tanácsolat, hogy használjátok az internetet.
Igen, az fontos, ott nagyon sok információ megtalálható.
Igen, az elmúlt 10 évben talán az egy leggyorsabban fejlődő információs forrás. Nem ciki, hogyha valakivel elősz tárgyalni, legyen az fotós, legyen az ügynökség, nem ciki beírni a nevét bizalmatlanságból akár a Google-ba. Nézd meg nyugodtan, hogy egy fotós felkínál egy lehetőséget, felkínál egy munkát. Ugye én előfordul én is egy fizetős modellel dolgozom, mert vannak feladatok, amire nem lehet más módon modell találni. Egyszerűen olyan profi modellt kell keresned, aki pénzért dolgozik, és hogyha még nincs ügynökséged, akkor hát, ugye mint kiderült, vagy keres egyet, vagy a minimum az, hogy a fotós nevét írd be a Google-ba, nézd meg, milyen munkái vannak, nézd meg, hogy megtalálható-e, hogy nem egy kamu e-mail címmel, tehát egy könnyen megszületető e-mail címmel levelezel, és ha ügynökséghez fordulsz, szerintem az se ciki, hogyha az ügynökségre rákeresel a Google-ban, vagy ismerőseid útján.
Igen.
Végszónak?
Mondtam rosszabb.
Mondjad, ne ragadjon el semmi.
Csak nézem, hogy mit szerettem volna végszónak. Egyébként mindenkinek ajánlani tudom a modellkedést, de tényleg ne fizessünk semmiért sem feleslegesen. Tehát, ha valaki komolyan szeretne dolgozni egy modellel, akkor nem fogadnak el tőle pénzt. Vagy ha tényleg szeretnénk magunkról teszteket, akkor, ahogy mondtad, a fotósokat is ellenőrizzük és nézzük meg.
Tehát jó esetben mondjuk egy tesztfotózás költségével elindítható a modellkarrier, vagy még jobb esetben még költség nélkül is.
Igen, hogyha először az ember az ügynökséget keresi meg, akkor az ügynökség általában vállalja ezeket a költségeket.
És akkor nekem is eszembe jutott egy gondolat.
Egészen biztos más adottságaink voltak 16 évesen neked meg nekem, de nekem senki nem akarta ingyen vállalni a tesztfotózást, de ez zárójelben jegyzem meg. Peti, mit akartál mondani?
De olyan is van egyébként, hogy most már azóta egyébként sokat alakultak az ügynökségek is, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, tehát most már több ügynökség is van. Egyébként olyan is előfordul, hogy nem vállalják az ügynökségek, hanem később levonják a modellnek a fizetéséből. De ezt ügynökségre válogatja, hogy ő melyiket választja.
Ez korrekt, csak az a szegény fotósoknak is élni kell valamivel.
Nem, a fotós ugyanúgy ki van fizetve, tehát az kifizetik. Igen. Tehát a fotósnak ebben nem lesz anyagi kára, hogy ő nem ingyen fog fotózni. Tehát ugyanúgy fizeti őket az ügynökség, csak az más, hogy utána a modell terheli, vagy esetleg azt befektetésnek tekinti a későbbi jövőre.
Na Peti, mi maradt benned az előbb?
Hát bennem az maradt, hogy, és meg, hogy a portfóliót megint csak helyre tegyük, hogy az egyáltalán attól függetlenül, hogy nem divat szakmában szeretnétek dolgozni, de egy szép fotósodatot szeretnétek magatokról, a dolog működik, csak nem portfóliófotózásnak hívják.
Igen. Uh-huh. Azok fizetett fotózások, amelyet, de az is teljesen rendben van, tehát nekem nagyon sok ismerősöm készített magáról képet, mert szeretné, hogy későbbre megmaradjon, vagy a barátjának szeretné, vagy a hát családnak.
Jön Valentin nap, ne vicceljetek.
Ez az, ott nagyon sokan.
Mindenki lepjen a barátja képekkel.
Már nyáron, akkor nagyon sokan fognak fotóztatni. Tehát azt is jobb egy profival fotóztatni, mint otthon a házi kamerán, és akkor ki tudja, hogy bekerül-e az ember a képbe, vagy pedig kimarad.
Feje lemarad. Igen.
A MySpace tükörfotók vakúval.
Ja.
Az Instagram is egy, vagy az iPhone is egy jó ügynökség.
Igen. Erős konkurencia.
Bizony. Jó.
Nagyon szépen köszönjük akkor Elzának.
Köszi szépen, hogy
iszolatom. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm. Szép estét.
Aztán, ha érkezik hozzánk konkrét kérdés, akkor majd hozzád irányítjuk.
Rendben, várom szeretettel.
Vagy csak konkrét modell. Meg boldog új évet minden hallgatónak.
Tényleg, azóta köszönöm, nem voltunk. Bújék.
És mostan.
Bújék.
Köszi szépen még egyszer. Sziasztok.
Sziasztok.
Hello.